világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Horváth János Magyarország kubai nagykövete van itt, már mi úgy értem a volt nagykövet 2007 és 10 között, szia. Kubáról fogunk beszélgetni természetesen. Az El Paisban jelent meg egy Floridában élő kubai menekültnek a levele, panaszkodó levele, amiben kikéri magának, hogy a Trump kormányzat azután, hogy a venezuelai olajszállításokat leállították, és Amerika mint egy nagy lustaragadozó várja, hogy összeomoljon teljesen a kubai gazdaság, és az ölébe hújjon a szigetország, az a floridaiakkal nem tárgyal, hanem a kubaiakkal, mégpedig a Castro családnak egyik alezredes tagjával, aki egyébként Raúl Castrónak a unokája, ha jól tudom. És csalódottan azt írja, hogy hát Trump nem mondott igazat azzal, hogy egy rendszerváltást szeretne kikényszeríteni Kubában, és demokráciát építeni, erről szó sincs, mondja. Igaza van?
Nagy valószínűséggel igen. Ennek két jele van. Az egyik, hogy ugye Venezuelában is ezzel a jelszóval tették, amit tettek, és gyakorlatilag semmi más nem történt, mint hogy elrabolták ugye az elnököt, Madurót, igazából a káderei ott maradtak, a belügyminisztere ugyanaz, ugyanúgy van 400 politikai fogoly, és ami nekik céljuk volt, az egyrészt a ott voltak bizonyos uránmaradékok egy tervezett atomreaktorból, azt vitték el, és hát rátették a kezüket az olajra. Na most, hogy Kubában pontosan mit is akarnak, azt nagyon nehéz lenne a Trump megnyilvánulásaiból kiszedni, mert hol ezt akarják, hol azt akarják, de például amit a külügyminisztere mondott, hogy ezzel a vezetéssel nagy változásokat nem fogunk tudni elérni Kubában, ez egy ténykérdés. Következésképpen le kéne váltani a vezetést, hogy azok a bizonyos nagy változások meglegyenek, de hát ennek mi a módja? Tehát igazság szerint ugye ennek a játéknak nem tudok jobbat mondani, ez 60 éve zajlik. Mert ugye embargó már 62 óta van, hát a Kennedy volt a legnagyobb embargó hirdető annó, ugye? De előtte már volt egy 61-ben egy partraszállási kísérlet a disznóból, ahol ők megbuktak, mégpedig nagyon csúnyán. Ennek az emlékét őrzik Kubában is, de őrzik Miamiban is a kubaiak, tehát a kubai diaszpora múzeumban ez egy külön óriás terület, a 61-es hősök, akik egyébként el lettek cserélve kompótra, mert akkor abból volt hiány Kubában. Ezért hívták őt kompótbanditáknak, vagy őket kompótbanditáknak. Na most, ha nem megy, tehát ha a Rubionak igaza van, és ezzel a vezetéssel nem megy, akkor kéne új vezetés, azzal talán menne. De ehhez azt kéne tudni, hogy tulajdonképpen mi a fene is a célja az Egyesült Államoknak. Mert ez még igazából nem derült ki. Kubának nincsenek értékes ásványkincsei. Kubát terrorizmus támogató országnak bélyegezték az Egyesült Államokban, tehát célja lehet az, hogy ennek a terrorizmus támogató csapatnak mondjuk, hogy véget vessenek, de a kubai vezetés gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak, mint az Maduro esetében volt. Maduro esetében elvitték, ő egy cserében volt, aztán csókolom. Itt nem erről van szó, itt a katonaságban sokkal mélyebben lent van. Egyrészt az őszinte hit és meggyőződés a szocializmusban, bármennyire is furcsa hangzik ez a mai füleknek, másrészt pedig hát a saját bőrük mentése is benne van, hogy ez a vezetés csak úgy tud megváltozni, ha egyenként előveszi a szolgálati fegyverét és főbe lövi magát. Szóval ez egy borzasztó bonyolult helyzet, én azt hiszem. És az, akit idéztél, hogy levelet írt az El Paisnak, azt kell mondom, hogy az kisebbség a kubai emigrációban. Mert a kubai emigráció nagy és befolyásos része, az még mindig vért akar látni. Teljesen mindegy, vonuljunk be, nyírjuk ki ezt a vezetést, stb.
Tehát mi személyes családi sérelmek vannak?
Vagy személyes, vagy családi sérelmek, és ezek nem gyógyultak be. mert hiszen senki semmit nem tett azért, hogy begyógyuljanak ezek a sebek. Tehát tulajdonképpen egy olyan játékban, mint mondjuk az Irán kontra Egyesült Államok, az egy egyértelműen kétszereplős játék, amiben bebekapcsolódnak különböző támogatók. A kubai ügy az eleve háromszereplős, nevezetesen Kuba maga, az Egyesült Államok diplomáciája, vagy külügyminisztere, és a kubaiak, akik ott élnek Floridában. Ezek egy borzasztó komoly erőt képviselő emigráció. Általában ezeket nem szokták ismerni a világban, mert az emigráció olyan, hogy szegény ember kimegy, ha meggazdagszik, jól van. De nem szokott politikát alakítani abban az országban, ahol tartózkodik. Kubából a kivándorlás már 59-ben megindult. Tehát amikor Castro győzött. A nagyon gazdagok rögtön megszagolták, hogy itt baj lesz, és minthogy a többségüknek megvolt a birtokuk az Egyesült Államokban, üzemben Floridában, szépen átvonultak és vittek mindent. 61-ig mindent ki lehetett vinni az országból, 62-ben bezárták a kivihető dolgokat, de az emberek még elmehettek. Akkor volt egy következő nagy hullám a 70-es években, de azok inkább ilyen csónakosok voltak. Aztán jött egy igazi nagy hullám 80-ban, amit a Marielitóknak hívnak. Ezek, akik összegyűltek a Mariel kikötőben, és hajók érkeztek értük, mint annak idején Dunkirkbe az Egyesült Államokból, most ugye a Mariel kikötőbe. Ez egy nagyon szépen felszerelt kikötő most már. Havannától olyan 40 kilométerre található, ez egy kereskedelmi kikötő, és onnan vittek el majdnem 200 ezer embert, úgy lett 200 ezer, hogy az önként jelentkezők mellé a kubaiek még beraktak nagy csomagban bűnözőket és elmebetegeket. Erről szól egyébként a Scarface, a Seppere és Arcú című film is, ahogy a kubai maffia megtelepszik ott. És akkor megint volt egy elcsöndesedés, és akkor megint volt egy nagy hullám a 90-es évek közepén. Ennek következtében egyrészt több generációs kubai, ugye emigrációról beszélhetünk, másrészt bennük rengeteg az olyan gazdag ember, aki pénzt is áldoz azért, hogy talán még Kubába ő vissza tudjon menni. Most ez hozzatartozik, hogy már az 59 utáni időszakban is, még akkor talán nem, de a 63-tól, 64-től kezdve minden amerikai kongresszusban volt legalább 4-5 kubai születésű. A kubai lobbit a kongresszusban a második legerősebbnek tartják, az első az izraeli lobby, a második legerősebb a kubai. Most is például az alsóházban 3 bivajerős képviselő van, és a szenátusban is vannak, azt hiszem 3-an, Rubio is volt, de az ő helyére lépett valaki. Na most ezek az emberek olyan, hogy úgy mondjam, erővel rendelkeznek, a mögöttük álló tömegeket is véve, hogy meg tudnak fordítani elnökválasztást. Tehát a floridai kubaiak szavazatával át tud billenni a mérleg.
Ezért többen vannak, mint egy millió legalább, nem?
Többen vannak, mint egy millió, és zömben republikánus szavazók. Majd most meglátjuk, hogy mi lesz, mert ugye egy csomót nagyon megviselt ez a migránsok zaklatása, stb., de egyelőre még többen vannak. És például az a 3, aki benne van az alsóházban, abból az egyik, a Díaz-Balart, az már 30 éve a Mario Díaz-Balart benne van a parlamentben, azok kezdeményezték most annak az ügynek a felelevenítését, hogy Raúl Castrót bíróság elé kell állítani a lelőtt kis gépek miatt.
Ugye Raúl Castro, Fidel Castro fivére öccse volt, és Igen. Neki adta át a hatalmat. Mikor is? 2006-ban, ugye?
De 2006-ban, és aztán később, mikor már meghalt, akkor teljes körülett a hatalom.
16-ban.
Igen, 16-ban.
Igen. Arra akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen Floridában van egy mini Kuba, amikor láttam egy A Shave című filmet, amiben valaki kubános szendvicseket kezd gyártani és árusítani, és gyakorlatilag körülötte mindenki kubai. Kubai zenészek vannak, kubai lányok, kubai másod-harmad generációs unokák, stb. Stb. Szóval óriási kiterjedt és belterjesnek tűnő világ van ott, ha jól értem.
Mi több, ebben a nagy tömegben tovább élnek azok a pártok, amelyek Fidel Castro előtt, tehát Castro ugye minden pártot megszüntetett, Fidel Castro előtt léteztek, tehát ugyanúgy megvan az ortodox párt, meg az összes, aki annak idején parlamentet alkotott.
Tehát ha visszamennének, akkor egy kész rendszert vinnének magukkal?
Majdnem, hogy a vállukon vinnének, sőt tegnap, ugye mi most csak a hallgató kedvéért, mikor veszük fel ezt? Szerdán veszük fel. Tegnap ez a társulat előjött egy javaslattal, hogy ők természetesen úgy gondolják, hogy majd őt fogják átvenni Kuba vezetését, és elevenítsük fel az 1940-es alkotmányt. Ez egy híres alkotmány, és bármilyen hihetetlen, ez Fulgencio Batista, tehát a Fidel által megbuktatott előző diktátornak a még demokratikus korszakából való alkotmány, amelyet annak idején, sőt még most is sokan, a kontinens legdemokratikusabb alkotmányának tartanak. Az egy más kérdés, hogy mikor utána ezt a bizonyos Batistát nem választották meg, akkor azt mondta, hát akkor puccsot csinálok, és onnan kezdve lett puccsista, és nincs tovább az az alkotmány, de létezik, leírva, tényleg egy demokratikus alkotmány. Tehát ezt csak arra mondom, hogy bennük van, hogy ők visszatérnek, ők átveszik Kubát. Na most ez nem tűnik ki, ahogy te az elején is mondtad, az amerikai reakciókból, mert az amerikaiak, mármint most a Rubiót is amerikainak számítom, azok igazából a Kubában lévőkkel tárgyalnak.
Igen, egyébként megtaláltam a nevét, ez egy alezredes, akiről beszélünk, Raúl Rodríguez Castro, ugye?
Raúl Rodríguez Castro. Annyit kell hozzátenni, hogy ugye a spanyolban a vezetéknevek, először áll a papa, aztán jön a mama. Na most ez a Rodríguez, aki a papája volt, szintén katona volt, mégpedig egy nagyon magas rangú katona, ő alapította meg, amiről majd gondolom még tudunk beszélni, a kubai hadseregnek a gazdasági szárnyát, tehát ő volt az alapító, ami mára már átvette a kubai gazdaság majdnem teljes irányítását, és ez a gyerek, mármint hogy gyerek, hát 41 éves, a Raúl, tehát a Castro nevet ugye a mamájától kapta, aki Raúl Castro lánya. És ő pedig a Castrónak a személyes testőre. Tehát állandóan látni ott, hogy téblából körülötte, és védi a nagypapát.
De állítólag ebben a tárgyaló csapatban, mármint a kubaiban, ott van a hadsereg főparancsnoka, egy Sotolongo nevű ember, és a kubai belügyminiszter is a tárgyalók között van, és állítólag ezek a tárgyalások Washingtonban folynak.
Én azt tudom, hogy a CIA elnöke volt Kubában. Azt tudom, hogy Marco Rubióval találkoztak, ha jól emlékszem, Jamaikán, amikor volt egy ilyen karibi gyűlés. Én a Washingtonról nem tudok, de lehet. Ugye itt arról van szó, hogy a kubai rezsim, bár látszólag egy polgári rezsim, valójában most már a katonáké, mégpedig a hadseregé, és ez egy nagyon furcsa hadsereg, majd erről talán még beszélhetünk, amelyben a vezetők igen jól képzett emberek, tehát ezek nem ilyen operett hadsereg, hanem jól képzett mérnökök, közgazdászok, stb. Kijárták az iskolákat, tehát lehet velük tárgyalni. Akit te említettél, a Raúl, akinek egyébként az a beceneve, hogy Rákocska,
Rákocska?
Rákocska, mert 6 ujja van. Ilyen, ez egy születési rendellenesség, csak akkor válik veszélyessé, ha a 6. elnyomja az 5., de ha nem, akkor megmarad a kezés, és a 6 ujjas ember, és ezt ráakadt a név, mert a ráknak van ilyen sok lába. Ez a fiatalember egy nagyon képzett ember egyébként, és tulajdonképpen a leglényegesebb tulajdonsága, hogy az ő nagypapája, Raúl Castro, aki hátulról még mindig mozgatja a szálakat.
Ami a hadsereg szerepét illeti, hát tökéletesen ugyanaz a minta, vagy mintázata, ahogy divatos mondani, mint a legtöbb ilyen diktatórikus keleti vagy déli országban, hogy a hadsereg az nem csak, hogy a legnagyobb erő, amelyik tulajdonképpen a rezsimet fönntartja, de saját gazdasága van, ez Venezuelában is így történt, ugye, működtet gyárakat, földjei vannak, stb., és ebből a hadsereg vezetői milliómosok szoktak lenni.
Itt is.
Tehát
azok.
Kubában is ez van, ugye?
Itt is azok. Itt ezt magasabb szintre emelték, mint a többi, mondjuk latin-amerikai nevezzük diktatúrában. Elsősorban ez még visszamegy arra, amikor a Szovjetunió összeomlott, és nem tudta tovább támogatni az országot. Na most a vezetés számára létfontosságú volt a hadsereg további létezése és megtartása, pont a lerohanástól való félelem miatt, és kitalálták, hogy mi lenne, ha a gazdaságot a hadsereg alá rendelnék. Ennek volt egy próbája már 80-as évek végén, amikor megalakítottak egy gaviota, ez azt jelenti, hogy Silály nevű vállalatot, ami elkezdett hoteleket működtetni. Ennek a folyamatnak a során eljutott oda például a gavióta maga, hogy az akkori egy hotelből most 45 000 hotelférőhely fölött rendelkezik a hadsereg. Tehát gyakorlatilag maga alá gyűrte a teljes turizmust, a teljes pénzváltást, a teljes, mondjuk, hogy ipart, ami Kubában létezik, a polgári repülést, és mindeniknek megvan a maga vezetője. Most ez egy olyan konglomerátum, egyébként rajta van az interneten, tehát nem titkos, az a rövidítése, hogy GAESA, meg lehet találni, ez egy részvénytársaság tulajdonképpen, amely a hadsereg, nevezzük úgy, gazdasági ügyeit vezényli, és úgy vertikálisan megvannak alatta ezek a szárnyak, a turizmus, a belső repülés, a pénzváltás, ami azért kulcskérdés, ugye, mert ezekben a latin-amerikai országokban és Kubában is rengeteg pénz jön be a külföldön lakóktól, tehát amit hazaküldenek, és azt csak náluk lehet váltani, és a többi, és a többi. Van egy becsült vagyona ennek, mégpedig túl azon, hogy a magukat, az eszközöket birtokolja. A becsült kintlevősége bankszámlákon 15-18 milliárd dollár között van. Ezek zömben panamai számlák, amin ezek megtalálhatók. És ez a GAESA-é, vagy ha úgy tetszik, a rendszer megtartásáé. Szóval ezek nem privát, nyilván vannak privát számlák, és hogyse jó Isten kecsülálja az egészet, de ez a hivatalosan meglévő pénzeik. És ebből ők nagyon sokáig fent tudják tartani ezt a szisztémát, miközben hát várjuk be, a lakosság azért éhezik és kínlódik. Na most ez a hadsereg, ez Latin-Amerikában mondjuk úgy, hogy erősnek számít, de ez az a hadsereg, amit úgy szoktak emlegetni, hogy papíron nagyon erős, a valóságban azonban gyenge. De akkor föl kell tenni a kérdést, hogy mire akarod használni ezt a hadsereget. Ugye az előbb mondtad, hogy benne van a belügyminiszter is. Azt kell tudni, hogy Kubában a belügyminisztérium az a hadügyminisztérium alá tartozik, nem önálló.
Hát igen, bérne.
Tehát ez mindjárt árulkodik valamit a hadseregről. Tehát oda tartozik a belügyminisztérium, és azért egy fura hadsereg, mert ha most a szolgáló sorkatonákat nézem, akkor 50 000 körül van a hadsereg létszáma, de a kezdetektől fogva úgy lett megszervezve, hogy mozgósítható körülbelül 800 000 1 millió ember. A rendőrök, a milicisták és egyebek. Mégpedig úgy mozgósítható, mint régen a gerilla háborúban, hogy nem mind a fővárosban, különböző kisvárosokban megvannak a lerakatok, és ettől félnek nagyon az amerikaiak, hogyha ők beengednek oda egy csapattestet, az pillanatokra széncincálják, láthatatlan irányba jövő, ha akarod partizánnak nevezett, ha akarod gerillának nevezett.
Picit menjünk vissza az időben, hogy megértsük, hogy miért olyan fontos Kuba az Egyesült Államok szempontjából. Ugye ez sokáig egy spanyol gyarmat volt, egyébként először Kolumbusz szállt partra, egy más nevet adott neki, Isla Juanának nevezte el.
Igen, mert hallotta ezt a Kuba nevet, ami egyébként semmit nem jelent.
Igen. Hát aztán visszatért maga. Egyébként egy rabszolgasziget volt, ugye, mert a benszülöttek nagyon gyorsan elvéreztek ezekben a kegyetlen mezőgazdasági munkákban. És hát akkor is fönnmaradt ez, miközben már a világban kezdett kiszorulni a rabszolgatartás, sőt, ha jól tudom, akkor gazdag kubaiak könyörögtek az Egyesült Államoknak, hogy szállja meg a szigetet, és mentse meg a rabszolgatartó rendszert, mert ezek a spanyolok a tényleges urak el akarják törölni. Szóval mindig volt ott valami, ahogy az amerikaiak bele akartak férni valami hatalomba Kuba felett, de hát ugye 904-ben lettek önállóak.
Igen.
De 34-ig a USA mindenbe beleszólhatott, aztán meg már nem annyira. Miért volt ez ennyire fontos Amerikának, ez a sziget?
Hát ugye az idők változtak. A legfontosabb, ugye Amerika egész egyszerűen, mivel későn született az Egyesült Államok, kimaradt a területi gyarmatosításból. Tehát miközben ugye az egész földrész alatta, Mexikóval bezárva, meg volt szállva szép magyarsággal, zömben spanyolok által, és ugye a karibvilág hollandok, franciák és angolok jelenlétével, és állandóan ott köröztek az angolok és a franciák, hát ők próbáltak így indítani mindenféle akciókat, például Nicaraguában a 1800-as évek végén egy amerikai, egy Walker nevű tábornok volt az elnök, mert azt megszállták, de ezek nem az Egyesült Államok hadseregeiből jöttek, a hódítók, hanem sokkal inkább egy-egy állam hadserege küldte. Zömben Texas, New Orleans, tehát a Louisiana és ezek. Nagyon érdekes, hogy például kevesen tudnak, hogy a magyar honvédek 1848 után, mikor emigráltak, akkor nagy részük, erről sokan tudnak, elment például az Egyesült Államokba, és ott zsoldosnak szegődött, és részt vett ezekben a harcokban. Kuba ellen például 1861-ben indult egy ilyen támadás, egy venezuelai vezetője volt, és a teljes vezérkar a magyar volt. Prágainak hívták a tábornokot. De a spanyolok ezt megneszelték, elkaszálták az egész megszállási kísérletet, vége lett a kísérletnek. De az amerikaiak megint hoppon maradtak. Ebben az időszakban azért volt nagyon fontos számukra Kuba, most az amerikaiaknak, mert onnan el tudták érni könnyen ezeket a közép-amerikai államokat, és a másik, hogy ugye akkor még nem volt Panama csatorna, és az összes Európából jövő hajó az ott Kubába érkezett meg, vagy a Karib-szigetek valamelyik kikötőjébe, és onnan hajózott aztán tovább, vagy észak felé, az Egyesült Államok felé, vagy lefelé, ugye Argentina, Brazília, vagy egyéb irányba. Tehát először katonai jelentősége volt a dolognak, és ez nagyon sokáig felmaradt, gyakorlatilag a 30-as évekig. Na most, mikor a spanyolok kivonultak ugye a szigetről, a 1898-ban, mikor elvesztették, volt egy nagyon rövid amerikai-spanyol háború a tengereken, ott a spanyolok elvesztették a világuralmukat a latin-amerikaiak fölött, ez volt az utolsó ország. Az összes többi, Bolívia, Peru, Argentina, stb. Már kivívta a függetlenségét 1820-as években. 25-ben volt az utolsó Bolívia, amelyik kikiáltotta. Valami még maradt, mert ott még nem alakultak ki az országok Közép-Amerikába, és hát maradt a gyöngyszem Kuba. Ugye? Na most ebben a gyöngyszemben, főleg az 1800-as évek végén, egy borzasztó nagy fejlődés indult meg cukoriparról, aminek meg az volt az eredete, nem akarok nagyon elkalandozni, hogy ez az egész felszabadító mozgalom Latin Amerikában, ez igazából egy olyan országban indult, aminek akkor nem jutna eszedbe a neve, hogyha elkezdenének fegyverrel fenyegetni, ez Haiti volt. Tehát igazából a francia forradalom hatása először Haitiben érződött. És ott kirobbant egy nagy felkelés. Ezt akkor úgy hívták, hogy rabszolgafelkelés, vagy négerlázadás, ahogy óhajtod, amelyben az összes fehéret megölték, akit tudtak, aki meg nem, az átmenekült Kubába, az oda 70 kilométer Kubának a keleti partja, tehát Santiago de Cuba környéke. Addig Haiti volt a cukorkereskedelem és a cukortermelés központja, és az egyik pillanatról másikra áttevődött, ugye, Kubába. Haitiban a dolog egyébként nagyon furcsán ment tovább, mert a franciák ragaszkodtak ehhez a területhez, és annak a déli részét megtartották a mai Haitinak. Ugye a sziget keleti része az egy spanyol gyarmat volt, az most a Dominikai Köztársaság, és az északi részén ez a király, egy olyan király uralkodott, Kristóf királynak hívták egyébként, fekete király volt, aki megpróbálta utánozni a napóleoni világot. Tehát ma is a két leglátványosabb épület, igaz csak romokban, Haiti északi részén, a királyi palotta, mert építetett magának, és egy olyan erőd, amelynek több mint 150 kilovő nyílása van ágyukkal, meg mindennel, hogy megvédjék magukat. De aztán ott is kitört, a déliek elfoglalták az északaiakat, tehát ennek a bizonyos négerlázadásnak, ha úgy tetszik, befellegzett, és lett belőle egy egységes Haiti, amely aztán állammá nőtte ki magát. De a lényeg az volt, hogy a cukortermelők átmentek Kubába, ahova még jöttek a rabszolgák, mert ugye Haitiban nem jöttek rabszolgák innen kezdve, bár az volt az igazság, hogy az urak is feketék voltak, meg a szolgák is feketék voltak. De ide jöttek rabszolgák, és kialakultak úgynevezett, úgy hívják ezt a kubai spanyol, hogy ingenio, ami a valamiféle lefordíthatatlan szó tulajdonképpen, de egy cukorgyár központú gazdaság. Hát elkezdtek épülni a cukorfeldolgozó üzemek, körülöttük voltak a különböző cukornád ültetvények, mindenütt volt egy iskola, és mindenütt volt orvosi rendelő. A kubaiak rendkívül barátságosan bántak a rabszolgákkal. És igaz, amit te mondasz, hogy meg akarták tartani a rabszolgaságot, ezért mindenféle segítséget igénybe vettek volna, de a rabszolgák nagy része is meg akarta tartani, mert jól érezték magukat ezeken a helyeken. Egyetlen kényszernek vetették őket alá, az sem nagyon erősen, hogy katolizáljanak. Katolizálták, de megtartották a saját eredeti vallásukat, ami mind a mai napig létezik, mint hogy ezek a rabszolgák zömben a mai Nigéria-Angola területéről jöttek, Yoruba törzsbe tartoztak, annak a hitvilágát hozták magukkal, amely ma már szinkrétikus vallásként együtt él a katolicizmussal, és egy elfogadott dolog. Na most Kuba elkezdett fejlődni ezzel a cukorral, és főleg az első virágháború előtt, közben és után mesés vagyonok születtek ebből. Most ez volt a másik, amire az amerikaiak borzasztó erővel rákattantak. A harmadik dolog, hogy ugye a 20. század elején azért megindult már az amerikai turizmus Latin Amerikába. Európából még nem nagyon jöttek, de Amerikából már, aki lement Miamiba, az szívesen átugrott Kubába, amelynek lett egy gyönyörű fővárosa, Havanna, ahol voltak kaszinók, ami ugye Kubában tilos volt. Vagy ha az Egyesült Államokban tilos volt. És majd mikor jön, most már 1910-ben, 11-ben, vagy 18-ban tartok, majd mikor jön az alkoholtilalom meg egyéb, akkor aztán Kuba különösen kapós lesz, mert ott mindent lehet, amit az Egyesült Államokban nem lehet. De most vissza az eredetihez. Tehát amikor spanyolok kivonulnak 1898-ból, akkor bevonulnak az amerikai seregek. De nem tudnak mit csinálni, és a nagyobb baj az, hogy a parlamentben sem tudnak mit csinálni ezzel a történettel, már az amerikai parlamentben. Az egyik szárny azt mondja, hogy annektáljuk, és legyen egy önálló állam. A másik szárny azt mondja, hogy tartsuk meg egy ilyen tartalékföldnek, ahol azért egyéb dolgokat is lehet csinálni. És ez a szárny győzedelmeskedett, mondjuk szemben azokkal, akik Panamát, ha nem is tették független állammá, mert ez egy időben szabadult fel a két ország, Panama az egy ilyen csatolt állam lett, tudod, küld ugyan szenátorokat, de azok nem szavazhatnak Washingtonba, stb. De Kubából még ez sem történt, ott maradt valahogy úgy, és érdekeltek az emberek. És gyakorlatilag majd az 1900-as évek elején, ahogy mondtad te, alakul meg, kiáltják ki a kubai köztársaságot, kap alkotmányt amerikai segítséggel, kap elnököt amerikai segítséggel, ez egy kubai ember, aki Floridában élt, egy Tomás Estrada Palma nevű úriember, és kap egy kiegészítést az alkotmányához, amelyben két pontot emelek ki, ami fontos. Az egyik az, hogy Amerikának bármikor joga van fegyveresekkel fellépni Kubába, ha az amerikai érdekeket veszélyben látja, a másik pedig, hogy 100 évre bérbe veszik a Guantanamo-i támaszpontot. Ez a két pont majd 34-ben kikerül ebből a bizonyos, úgy hívták, hogy plettemenment, amelyet hozzáraktak egy Plett nevű szenátor javaslatára, tehát megszűnt a 100 éves határidő, onnan kezdve bérlet, de csak kölcsönösen felmondható bérlet lett Guantanamo támaszpontja, illetve az amerikaiak kvázi nem vonulhattak be fegyveresen. Tulajdonképpen ezért kellett az elején, és onnan kezdve meg azért kellett nagyon, mert tényleg Amerika játszótere lett. Szóval szállodákkal, mindennel őrült módon építették.
Hát ezért különös, bár ugye ez nem volt egy rövid történet, amikor Castro győzött.
Ez 59-ben. Voltak.
Igen. De mégis, hát Amerika akkor még képes lett volna megállítani, nem? Ezt a folyamatot, nem. Hát nem?
Ha akarta volna.
Nem félt Castrótól, nem félt a szocializmustól, nem félt a szovjet befolyástól?
A 10-es, 20-as, 30-as években?
Nem. Aztán később.
Hát amikor aztán ők rájöttek, az amerikaiak, hogy 59-ben, hogy a Fidel Castro az átverte őket. Ami nem egészen így volt, hanem a Fidel Castro meg arra jött rá, hogy az, amit ő megígérte az őt támogatóknak, az csak akkor fog keresztül menni, államosításokról beszélek, földlakás, egyéb államosításokról, hogyha összeveszik azokkal, akiktől elveszi, és csak amerikaiaktól vett el bankokat, gyárakat, stb. Tehát itt pillanatok alatt egy ilyen azzal kezdődött, hogy ő visszarugott állapot alakult ki, és 62-re bezárult a gyűrű Kuba körül, és ezután jöttek az ismert problémák, a rakétaválság, meg ezek, de hát 59-ben már pontosan tudták.
Hát érdekes. Egyébként valami furcsa tényre bukkantam, hogy 1972-ben KGST tag lett Kuba.
Igen.
Ez kicsit mókás, nem?
Hát, hogy mondjam én ezt neked? Legalizálni kellett azt, hogy gyakorlatilag a szocialista országok segítik Kubát.
Mondjuk úgy, hogy eltartják?
Te mondtad. Igen. Ennek következtében ez egy ilyen legalizált együttlét lett, amelyben Kuba egyetlen dolgot tudott szállítani, cukrot cserébe, azokért a dolgokért, amiket kapott. Na most ezzel például az volt a baj, hogy a legfontosabb, amit kapott, az a szovjet olaj volt. Tehát egy olajszállító tankerben nem lehet visszavinni cukrot a Szovjetunióba, mert büdös lesz. Tehát minden a százszoros ára ment föl árában, ami ebből az együttműködésből fakadt. Nem volt Kuba, soha nem volt, zárójel nem is lesz, természetes gazdasági környezete a KGST országoknak, akik azért mégis területileg egy egységet képeztek, közel voltak egymáshoz, tudtak szállítani, még akkor is, ha az elszámolásuk az egy nagyon furcsa módon történt, mert ugye egy cserekereskedelem zajlott a KGST-ben egy csomó alkalommal, amiben az adott árunak ugyan föltüntették az értékét transfer rubelben, akkor ez volt a pénzeszköz, de igazából csak elcserélték egymással. Én neked egy egész más példát tudok mondani, én egy bájos szakaszban 80-tól, azt hiszem 85-ig a televízió filmosztályát vezettem. És minden évben volt egy vetítésünk a KGST országok számára. És ugye a cél az volt, hogy minél több magyar filmet adjunk oda ezeknek az országoknak, amit ők majd úgy fognak visszafizetni, hogy jövőre a cseheknél lesz, meg a lengyeleknél lesz, és akkor egy ilyen csere zajlott. És akkor az az abszurd helyzet állott elő, hogy mit tudom én, borzasztó lelkesek voltak, mikor meglátták a tenkes kapitányát, most csak mondok egy példát, és minden szocialista ország jelentkezett. A baj csak az volt, hogy le kellett gyártani 30 kópiát, vagy nem tudom én mennyit, és arra már nem volt pénz. Tehát ez az egész cserekereset, az, amin a szocializmus tönkre ment, a nem igazi értéken való kezelés. Most próbálom elkerülni, de azért fogok erről mondani, hogy minden Kubába kimenő ex-szocialista országbeli nagykövet ma is táskájában viszi, hogy körülbelül mennyivel tartoznak nekik a kubaiak. A dolog mókásságának a kedvéért ez transfer rubelben van föltüntetve. Na most, aki nekem megmondja, hogy mennyit ér egy transfer rubel, azt én Nobel-díjasnak terjesztem föl. Egyetlen olyan társaság volt, amelyik megpróbálkozott a transfer rubelt kemény valutára váltani. Ez a nyugatnémetek voltak, mert ugye ők mikor szépen bekebelezték, vagy egyesültek, ahogy tetszik, Kelet-Németországgal, hát észrevették, hogy óriási kintlevőségek vannak, de ez mind transfer rubelben van nyilvántartva Kubában, és akkor azt mondták, hogy egy transfer rubel egyenlő 0,11 dollár centtel. Hogy miért, azt én nem, soha nem tudtam meg, ez úgy bennmaradt az emlékezetben. Első pont. Tök mindegy, hogy mennyit ér, a kubaiak nem adják meg. Mert például van egy konkrét általuk elismert tartozás, mondjuk az Ikarus felé, most csak mondok egy példát. És ez egy tetemes transfer rubel összeg, ami annyit fog érni, mint ez a pohár víz itt előttem, ha majd leülnek tárgyalni, mert a Kuba azt mondja, hogy igen, de ti megszakítottátok velünk a kapcsolatot azután, hogy összeomlott a szocialista rendszer, és mondjuk az Ikarus buszok esetében nekünk az, hogy pótalkatrészt szerezzünk, hogy járassuk ezeket, hogy nem szervizeltétek, stb. 96-szor akkora kárt okozott, mint amennyivel tartozunk. Ezt mondják egyébként mindenkinek. És valamilyen ponton még azt is lehet mondani, hogy igazuk is van. De azért minden ország megpróbálkozik lehívni összes nyugat-európai ország a kölcsönöket. A Párizsi Bank nevű szervezet az időnként megegyezik velük, időnként nem. Az oroszok új hitelt adnak, szóval mindenki kínlódik ezzel a történettel. Ennyi a válaszom a KGST-be, hogy került be Kuba.
Nézzük, hogy mi folyik, vagy folyhat ezeken a tárgyalásokon, hát ugye nem látunk bele a titkokba meg a fejekbe, de olvastam egy angol nyelvű cikket arról, hogy mik Kuba ajánlatai. És az, hát a vörös vonal ott, hogy az elnök nem mond le, a rezsim nem változik, szuverének vagyunk, stb. Ezt lehetett előre tudni. De van valami, nem tudom, mennyi politikai foglyot mondtál, mert én itt 2000...
Én azt a Venezuelára mondtam.
Ja, bocsánat, a Kubáról 2000
és 2000 között, igen. Van, igen.
Na most gesztusként 51-et elengedtek ebből a 2000-ből, tehát nem olyan nagy gesztus. Gazdasági liberalizáció, beengedik az amerikai tőkét, hát ez ilyen nagy lelkű vállalás. De itt van egy, korlátozzák a kínai és orosz titkosszolgálati műveleteket, nem szüntetik meg, csak korlátozzák Amerika ellen. közös fellépés, drogkereskedelem, pénzmosás, stb. 100 millió dollár élelmiszer és gyógyszersegélyt kapnak Amerikától.
Nem fogadták el.
De azt ezt a katolikus egyház osztja el, nem a rezsim. Hát körülbelül ennyi.
Körülbelül ennyi, igen. Na most az amerikai kikötése ezzel szemben az, hogy ők nem tárgyalnak katonákkal, miközben tárgyalnak velük, és mélyebb változásokat akarnak, hogy ez mi, mondtam az előbb, előveszi a pisztolyát, és ő belővi magát a hadseregparancsnok. A kubaiak belementek nagyon pici változtatásokba. Például az, hogy a magántulajdont megengedték most már mindenféle termelési területen, kisvállalkozások alakulhattak. Ezek a kisvállalkozások kapcsolatra léphettek nagy állami intézményekkel, de nem lehettek részesei annak, és nem részesülhettek az egész hasznából. És ezek a kisvállalkozások az amerikai logika szerint már egy új világ előlei, jelei, tehát ők például importálhatnak olajat maguknak. Hogy aztán ezt maguknak teszik, vagy nem, azt nem tudom. Tehát ezt egy nagyon döcögősen megy, mert azzal, amit az elején mondtál, hogy mit nem vállalnak a kubaiak, azzal gyakorlatilag elmondtad, hogy semmit nem vállalnak a kubaiak. Tehát igazán komoly reformokat ők nem fognak bevezetni. És ez teszi ezt az egész dolgot olyan borzasztó nehézé. Ez egy olyan, képzeld el, ez egy olyan, mint egy bankba bemegy, van egy széfed, van egy kulcsod, de csak akkor tudod kinyitni, ha a másik is belerakja a kulcsot. Ez az Amerika. Tehát csak ketten tudják együtt kezdeni. Ez még egy olyan bank, ahol még van egy harmadik kulcs is, az általam már említett, és nagyon erős kubai lobby az Egyesült Államokban, amely mindenképpen ugye vissza akar menni majd egy győztesként ebbe a Kubába. És ez egy nagyon érdekes tárgyalás azért, mert, vagy kérdés azért, mert ezek között bizony nagyon képzett kétnyelvű emberek vannak, akik valóban alkalmasak lennének, de már most tölik egymást, hogy ki legyen a vezetője annak, ami majd ott megalakul. Ott pedig a hadsereg mondja azt, hogy nem engedek ebből egy szálat sem. Ugye, amikor a szocialista országok összeomlottak, akkor mindenféle modelleket dolgoztak ki Kubára is, mármint társadalomtudományi intézetek és egyetemi kutatóintézetek. Volt, aki azt mondta, hogy a román modell fog érvényesülni, és ezen lelövik a Castro-fivéreket, és új világ jön. Volt, aki azt mondta, hogy bársonyos forradalom lesz, mint Csehszlovákiában. Minden volt, tárgyalásos megoldás.
Még a kínai modell is fölmerült?
Fölmerült a kínai modell, csak itt az a probléma, ezt egyre nagyon sokan mondják, hogy hát ott is olyan lesz, mint Kínában vagy Vietnámban, hogy Kínában vagy Vietnámban a párt vezeti azért még, mint máig a kommunista párt az országot, míg Kubában a kommunista párt, vagy akárminek nevezed ezt a baloldali párt, az sosem volt egy tényező. Ott volt fölöttük kipingálva, hogy igen, a kubai kommunista párt, de Fidel Castro egyrészt nem szerette őket, mert a kommunisták sokáig nagyon ellenére voltak a légiek. Másrészt pedig ő a hadsereget preferálta. Tehát tulajdonképpen, ahogy erről már beszéltünk, itt igazán a hadsereg lenne, és ez az én szcenárióm, és nagyon kevés követőre találtam tanaim hirdetésében, hogy a hadsereg lesz az egyetlen, aki át tudja venni ezt a hatalmat Kubában, szervezetten, vérontás nélkül, ezt se felejtsük el, és akkor majd ő eldönti azt, hogy beengedi-e az emigráns kubaiakat, vagy nem, körülbelül. Tehát én ezt látom, mint egy egyszerűen jövőben előforduló változatnak, már csak azért is, mert most is a hadsereg vezeti az országot.
Úgy tudni, hogy május végétől újabb szankciók érkeznek Amerikából, mifélék?
Ez egy ilyen újabb szorító csavar. Ez elsősorban a turizmusra vonatkozik, és e hétvégén jár le a határideje. Ennek a lényege az, hogy minden olyan harmadik országbeli vállalat, ugye értsd ezen, tehát nem kubai és nem amerikai, amerikaiak már korábban megkapták a pofont, minden harmadik országbeli vállalat, amely ezzel a bizonyos hadsereg konglomerátummal, gazdaságival együttműködik, annak azt be kell fejeznie e hétvégéig, mert amennyiben nem teszi meg, abban az esetben az Amerikában lévő számláit befagyasztják, és esetleges ingatlanait elkobozzák. Na most ez azt jelenti például, hogy a Melia nevű spanyol szállodavállalat, amely 35 szállodát üzemeltet Kubában, abból a 35 szállodából 15 a hadseregé, és ő üzemelteti. Ebből a hétvégéig ki kell vonulnia, tehát e hét szombatjáig. El is kezdték egyébként a kivonulást, és ott fogják hagyni. De nem csak róluk van szó, ez a Melia, amit mondtam, az Iberius Tarasem 8 szállodát fogott hagyni. Egy kanadai vállalat, hotelvállalat ott hagyta az összeset, és vonatkozik ez azokra is, akik nem csak a turizmusban vannak, például a Sherit nevű nagy kanadai cég 30 éven át a kubai nikkelbányászatban vett részt együtt a katonákkal, ami megint a katonáké, szépen bezárta a boltot már egy hónappal ezelőtt, és elment. Na most ez a turisták elleni lépés azért borzasztó érdekes, két szempontból. Az egyik, mert amúgy is lefelé zuhan a turizmus Kubában. Tehát a Melia miközben bejelentette, hogy hát külső okok miatt stb. Be kell fejezni, de ezt úgy képzeld el, hogy felakasztják a kabátra, a kabátjaikat a fogasra, és elmennek, ők a működtetők. És ott maradnak a szobalányok, meg a pincérek, és csináljon bele a katonaság, amit akar, ők nem tudnak jobban lépni. Tehát gyakorlatilag ők bejelentették, hogy úgyis zuhan a turista szám. Ebben az évben, április végéig kb. 330 ezer turista jött Kubába, beleszámítva a kettős állampolgár kubaiakat is. Mi borzasztó alacsony szám. Tavaly már csak 1 millió 800 ezer volt idén, ha meg így megy tovább, és marad még az élet, akkor 1 milliót se fogja elérni. És miért menne egy turista most Kubába? Tényleg ezt be kell látni. És van itt még egy pont, mert ennek a Trump-féle szankcióknak, ők úgy hívják egyébként, hogy másodlagos szankció. Ez minden ilyen féldiktátor szereti ezt a szankció szót, kitalál hozzá valami jelzőt, ez a másodlagos szankció. Ebben a másodlagos szankcióban mindazok, akik kereskedelmi tevékenységet folytatnak a hadsereggel, azokat ugyanilyen szankciók érik az Egyesült Államokban. Na most már az adás elején mondtam, hogy például a pénzváltást a hadsereg intézi. Ennek következtében, és ez nagyon szokatlan, a Gramma nevű pártlapban megjelent egy rövidke hír, amelyben e hét végétől megszűnik a Mastercard és a Visa card használata Kubában, mert egyszerűen a működtető pénzügyi társaságok nem akarnak szembe menni az amerikaiakkal. Ez egy borzasztó csapás, ha te turizmusból gondolkodol, hogy nem lehet használni ezt a két kártyát, csak készpénzzel lehet fizetni. Végezetül ugye ez az egész a lerohadó, ebben még egy érdekesség van, amit egyetlen mondatban talán, nevezetesen az, hogy ennek ellenére a hadsereg az elmúlt 5 évben luxusszállodák tömegét építette föl. Kérdezhetjük, hogy miért.
Miért?
Hát talán várja az amerikai turistákat, nem vicc?
Hát és ez azt jelenti, hogy Kuba gyakorlatilag deviza nélkül marad, ugye?
Hogy?
Deviza nélkül marad Kuba.
Abszolút.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Horváth János Magyarország volt, kubai nagykövete volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.